Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, itthon menő hallgatók, szuper, hogy újra velünk kirándultok. Ha már autóztatok az M1-M7 budapesti bevezető szakaszán, biztosan nektek is feltűnt az autópálya mellett magasodó erdős, sziklás domboldal, annak a tetején pedig a fehér kis kápolna. És talán láttatok már felszálló vagy leereszkedő kisrepülőt, helikoptert a környéken. És ha valaha áthajtottatok a fővárossal szomszédos városkán, feltűnhettek az egymáshoz közelépült sváb házak is. Igen, jól gondoljátok, Budaörstnél nyílik ki ezúttal a hangos útikönyv. Ha meghallgatjátok ezt a fejezetet, garantálom, hogy legközelebb nem csak áthajtotok ezen a városon, hanem meg is álltok itt. Például a Templom térnél pünköstkor, hogy megnézzétek a híres virágszőnyeget, vagy a Kőhegy lábánál, hogy felsétáljatok a tetejére a kápolnához, esetleg a főút mentén, hogy egy Michelin listás étteremben ebédeljetek, a kávétokat pedig egy kultkocsmában igyátok meg. Netán azért, hogy egy olyan uszodában csobbanjatok vagy strandoljatok, amit egy olimpiai bajnok vízilabdázó vezet. Vagy azért, hogy a 2020-as év múzeumában ismerjétek meg az itt élők történetét. Gyertek velünk Budaörsre! Onnan indulunk, ahonnan be lehet látni az egész várost. Sőt, nem csak a várost, de Budapestet és környékét is. Az itthon menő riportere Kerekes Bori az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőterére visz benneteket.
Horthy Orsolyával beszélgettünk a budaörsi repülőtér hangárjában, ahol hát nyilvánvalóan rengeteg gyönyörű szép repülővel vagyunk körbevéve. Orsi, neked van-e közöttük kedvenced, mert hogy ugye te pilóta vagy, tehát abszolút értesz is a dologhoz.
Igazából amivel én legtöbbet repülök, azok ezek a Cessna típusú repülők, amiket láttok, de ezen felül van nálunk helikopter, vitorlázó repülőgép, motoros vitorlázó a hangár túloldalán is, úgyhogy elég széles a tárház, illetve a Goldtimer alapítása. Itt vannak muzeális értékű darabjai is.
Egy pár szót kérlek, hogy mondja a repülőtérnek a történetéről, miért pont itt, és miért volt szükség arra, hogy legyen egyáltalán egy repülőtér itt Budapest környékén?
Hát nyilván, mint fővároshoz igazából az legközelebbi repülőtér volt ez egy darabig. Ugye Budaörshöz tartozott, majd utána csatolták a későbbiekben a Budapesthez magát a területet. Ahogy növekedett a légiforgalom, és egyre nagyobb igény mutatkozott a különböző feladatok teljesítésére, itt ez egy nyilvánvaló területnek bizonyult. Még 31-ben kezdődött a repülőtéri építkezési folyamat, 35-ig nyúlt az engedélyek és a különböző világválságok kapcsán, akkor kezdték el, és 1937-től van itt hivatalosan a budaörsi repülőtér. A II. Világháború alatt ugye nagyon sok repülőteret lebombáztak, így volt ez a Ferihegyel is, akkor még ugye készen sem volt, és szerencsére Budaörs viszont elég jó színvonalon megmaradt, úgyhogy lehetett használni, és egy darabig ez működött Magyarország nemzetközi repterekén.
És most is ez a legrégebbi nemzetközi kisgépes.
Így van.
Hogyha egy turista erre téved, ő mit csinálhat, mit próbálhat itt kínálatok?
Egy...
Ne tévedjen, ha nem jelentkezzen be.
Igen, tehát az fontos, hogy ne csak eltévedjen. Konkrétan az üzemi területre csak engedéllyel rendelkező ember kíséretében lehet bejönni. Ez ilyen a hangár, az előtér, ahol a gépek állnak kint a füves területen, tehát oda nem lehet csak úgy besétálni, viszont azért itt mindig lehet találni olyat, aki segítőkész, és hogyha ráér, akkor körbe tudja vezetni az érdeklődőt. Alapvetően viszont nyilván az oktatásom mellett sétarepülési lehetőségek vannak, amiket rendszeresen kihasználnak, akár ilyen kisgépekkel, akár a kétszemélyessel, négyszemélyes merevszárnyűgépeinkkel, vagy helikopterekkel.
Ha sétarepülésre indulnátok, bővebb információt a budaörsirepülőtér.hu-n olvashattok. Föld, víz, levegő. Igyekszünk minden perspektívából és a legtöbb elemen át bemutatni nektek Budaörs városát. A levegő után most jöjjön a víz. A város úszodájában mindenképp próbáljátok ki a wellness részleget is, ne hagyjátok ki a sauna szeánszot, és meleg időben a strandon is csobbanjatok.
Budaörs belvárosi uszodájában beszélgetünk Székely Bulcsúval, most abban a minőségében, hogy ugye Bulcsú, te vagy a létesítmény vezetője ennek, a nem csak uszodának, hanem ugye sportközpont is ez, és még kültéri strand is van. Egy kicsit mesélj arról, hogy mi mindent lehet nálatok csinálni.
Hát nyáron valóban a strand rész az egyik legfrekventáltabb, legtöbbet használt hely. Egy 33-as medence és egy gyerekeknek medence van, ami csúszdát, ilyen pancsoló, csobogó részt tartalmaz, a legkisebbektől gyakorlatilag a kisgyerekekig. Van egy nagy füves részünk, emellett a létesítmény rendelkezik egy multifunkcionális pályával, ami egy homokos pálya. Gyakorlatilag ott strandfocitól kezdve strandröplabdáig, strandkézilabda, nagyon sok minden vagy egyéb rendezvényre lehet használni. Van egy kültéri kondipark, amit általában a lakosság, illetve az egyesületek szoktak használni. Illetve ugye belül vannak sporttermeink, itt évközben a judo, a karate, az asztali tenisz van. És van a sportcsarnok része, ahol kézilabda, kézilabdapálya, kosárpálya, röplabdapálya kialakítható, tehát egy valóban egy elég sok színű létesítmény van itt Budaörsön.
Hogyha valaki turistaként erre jár, akkor ő mi az, amit ezek közül kipróbálhat, csinálhat? Például nézőként is részt lehet-e valami menni?
Vannak rendezvényeink, tehát nyilván az évközben ugye sportrendezvények, illetve mindig törekszünk arra, hogy kulturális rendezvényeknek is adjunk helyet. Volt itt már koncerttől kezdve színházi előadásig. Ezek nyilván általában meg vannak hirdetve, illetve amit folyamatosan használnak az ide látogató lakosság, az az úszoda rész, ugye úszásra, pihenésre, kikapcsolódásra, illetve a wellness részünk, ahol két finn szauna van, van egy gőzkabin, van egy sókamránk, merülőmedence, jacuzzi. Tehát azt gondolom, hogy minden igényt kielégít. Ott egyébként szoktunk szaunaszeánszokat tartani. Itt vannak szaunamesterek, akik különböző tematikus programokkal várják a vendégeket.
Honnan tudhatunk meg rólatok bővebb információt nyitvatartásról, belépőkről, programokról?
Minden szokásos olyan információs csatornánk a Facebookon, a honlapunkon. Megtalálható ugye ez a nem annyira felhasználó barát Budaörsi Városi Uszoda és Strand. A nevünk, tehát BVUSS, ha ez bármilyen keresőbe, bármilyen felületen beüti az ember, akkor biztos, hogy ránk talál, de úgyis ránk találnak, hogyha a Budaörsi úszodát, vagy Budaörsi Városi úszodát, vagy strandot írja be az ember, akkor is én gondolom, hogy minket dob ki elsőnek így a bármelyik felület.
A víz után jól esik az ebéd, a strand büféjében is ehettek egy gyors ebédet, a városban pedig több kiváló kifőzde és étterem működik. Az itthon menő tipje a Falatka gyors étterem a Károly Király úton, de ugyanígy ajánljuk a Kantin falatozót, a Mici vendéglőt, a Kistehén ételbárt és a Budakert vendéglőt is. A fogadó a magyar királyokhoz hosszú évek óta várja a Budaörsre érkező vendégeket. A rutin annál fiatalabb, de már is Michelin ajánlásnál tart.
Természetesen Budaörsön nem csak sok érdekes látnivaló van, hanem nagyon finomakat is lehet enni. Például Pallag Dávidnál édességet is, és természetesen főételt is. Most kezdjük a rutin gasztrolubickolóval, ugye ez a hivatalos név, nem is étterem. Mesélj egy kicsit, kérlek, magatokról.
Mi családi étteremnek valljuk magunkat, viszont egy olyan réteget szeretnénk képviselni, akik szeretnek adni a minőségibb fogyasztásra ételekre. 2020. decemberében nyitottunk, Covid idején, feleségemmel.
Hát mikor máskor kerültem nyitni, mint akkor?
Így van. Hát mi a Covid vállalkozói réteg vagyunk, akik előre menekültek, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Nekünk ez bevált, mert hogy elméletileg jó az út. Ugye ezt mutatja sok-sok dicséret, kitüntetés, elismerés. amit nem is tudunk néha helyén kezelni, meg leplezni se az örömünket.
Most leplez, mert mondd, hogy azért melyik a legnagyobb elismerés,
amit az étteremben kaptatok. A személy szerint, amit én kaptam, az ugye 2022-ben én lettem az év ifjús évtehetsége Magyarországon, ugye a Dining Guide titulált így, ami az egyetlen hiteles ilyen guide itthon, ami hazainak valható, illetve 2022 évvégén kaptunk a Michelintől, ami meg a világszinten elismert szertifikáció, egy ajánlást, akik ajánlanak minket, mint magas színvonalú étterem, és ezt így be tudtam hozni Budaörsre. Ugye én itt születtem, itt nőttem fel, ide jártam iskolába, úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt, hogyha ha ide egyszer lesz elég pofám visszajönni, akkor valami olyat tegyek le az asztalra, amire büszkék lehetünk.
Nem is volt kétséged a felől, hogy annak a megközelítésnek, amit ti képviseltek az étteremmel és a cukrászdával is, van itt helye Budaörsön?
Taktikusan épültünk fel. Ugye én azt szoktam mondani, úgy titulálom, hogy tőzsdéztünk az étellel, úgy nyitottunk ki, hogy ketten voltunk, és kétféle étel volt. És hogyha eladtuk, akkor úgy vásároltam, hogy jövő hétre egy kicsivel többet vettem, és mindig egy kicsivel többet, és mindig egy kicsivel jobban, és így szép sorban nem kellett azonnal mindent megvennünk, mindent megmutatnunk, úgyhogy csirke paprikás volt, meg grill csirke, mind a kettőt szerintem elég jó szinten üztük, a Force még a Nokedlinkről is írt egy elég nagy cikket, ami szintén dobott rajta egy kicsit. A csirkepaprikás azóta is étlapon van. Minket progresszív magyar konyhaként titulált a Dining Guide. Ez azt jelenti, hogy mi magyar ételeket dolgozunk fel, de nem gondolunk újra. Tehát alapanyagában lehet, hogy egy-két dolgot megváltoztatunk, meg receptúrájában is, de mindig is az a fő szempont, hogy magából az étel stílusából, és ez azt jelenti, hogy ha főzelék típus, akkor ne főzelék pöttyök legyenek mellette, hanem az tényleg legyen egy főzelék, csak egy kicsit máshogyan elkészítve, a mai modern technológiának megfelelve.
A finom ebéd után a borkóstoló is jó választás, főleg egy olyan városban, ahol a szőlőnek és a bornak régi hagyománya van.
Nagy Beatrix-szal beszélgetünk a Budaörsi Borhálóban, ahol gyakorlatilag egész Magyarországot borformájában meg lehet ismerni, mert mindenhonnan van itt nálatok bor, de egy kicsit egy pár szóban beszéljünk arról, hogy nem véletlenül jutott nekem eszembe a bor Budaörssel kapcsolatban, bár már nem megy ez annyira, mint régen, de van Budaörsnek boros múltja.
Igen, van Budaörsnek boros múltja. Sajnos mondhatjuk, hogy csak múltja, mert hogy a szőlő nagyobb része a filoxéra vész idején kipusztult, és megmaradtak a pincék, nagyon-nagyon szép, sok boros pince épült Budaörsre, aminek egy része most is működik. Talán azt elmondhatom, hogy a mi saját telkünkön is van egy boros pince, amit még anno nagyapám építetett, és próbálják is ezeket a pincéket védeni a budaörsiek, illetve maga az önkormányzat is.
Nézzük akkor meg, hogy nálatok most milyen fajta borok vannak. Melyik az, ami mondjuk a legközelebbi, tehát ami mondjuk erről a környékről való?
A legközelebbi borvidék Etyek-Buda, Budaörs és az Etyek-Budai borvidékhez tartozik, és itt találhatjuk meg a polcokon az Etyek-Budai borvidéknek a borait. Itt kiemelnék egy nagyon fontos szereplőt, Szentesi Józsefet, aki budaörsi borász. Őnek az Etyek-Budai borvidéken van területe, és természetesen az ő borait is áruljuk nagy-nagy szeretettel, és tartott is nagyon borkóstolót. Fantasztikus pezsgői vannak a polcokon, és nagyon szerették a budaörsiek is a borait.
Na és akkor itt a környéken mi az, amiről megismerkszik a bor? Milyen borok készülnek itt ezen a környéken?
Az Etyek-Budai borvidéken alapvetően inkább fehér borok készülnek. A haraszti pincészetet emelném ki, aki inkább a fehér borairól híres. Szentesi Józsefet, őt meg inkább a vörös borairól szeretném megemlíteni. Fantasztikus régi fajtákat telepített vissza a Pécsi Kutatóintézetből szerzett alanyokon keresztül, és olyan régi fajtákat is termesz, mint a hajnoskék, tihanyikék, csóka, és ezeket a borokat nagyon-nagyon szeretik a budaörsiek.
Egy ilyen borkóstoló, az hogyan néz ki nálatok?
Én azért mondanám inkább a borestet, mert hogy nem csak bort kóstolunk, hanem mi mindig igyekszünk a borokhoz párosítani ételeket, és megrendelünk mindenkinek egy ilyen borkóstoló tálat, amely személyre szól, tehát mindenkinek megvan a saját kis borkóstoló tálja, és akkor erről tudnak csipegetni különböző sonkákat, sajtokat a borokhoz, tehát egy kicsit túlmutat azon, hogy egy szimpla borkóstolón vegyenek részt. Egyébként nagyon, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mi helyiek, budaörsiek segítsük egymást, és ezért a Szorizótól szoktuk rendelni ezeket a tálakat. Ők a Templom téren nyitottak tavaly egy ilyen kis delikátesz üzletet, és nyitásuk óta együtt dolgozunk velük, és az ő termékeiket szoktuk behozni a kóstolóra, és ezek ilyen kis, nagyon cuki gurmét állak.
Van olyan, hogy meghívtok borászt, meg gondolom van olyan is, hogy te mesélsz, ilyenkor mire számítson az ember, hogy mi történik egy ilyen borkóstolón?
Igen, többféle borkóstolót tartunk. Van a borászos borkóstoló, amikor meghívunk egy borászt, és az ő borait kóstoljuk, és vannak tematikus kóstolók, amikor valamire felépítjük, valamilyen témára felépítjük. Ma például egy Sauvignon Blanc vakkóstoló lesz, aminek megvan a saját játéka is, mert gyakorlatilag a borsort ismerik a vendégek, de nem tudják, hogy milyen sorrendben isszuk a borokat, és így egy nagyon-nagyon jó képet kapunk arról, hogy melyik bor a legjobb számukra. Mindig szavazunk. A borkóstoló végén megszavazzuk, hogy melyik három bor volt az, ami a legjobban ízlett az embereknek, és ez nekünk is egy baromi jó visszajelzés, mert tudjuk, hogy mit ajánljunk.
Akkor egy e-mail címet még kérlek mondj, hogy hol lehet nálatok pontosan jelentkezni.
Nálunk a budaörskukac.borháló.com e-mail címen tudtok jelentkezni, hogyha borkóstolóra szeretnétek jönni hozzánk.
A helyi borászati hagyományokról is szó esik a többszörösen kitüntetett Budaörsi Heimat Múzeumban, ahol minden kiállításon, programon és városnézésen látszik, hogy Budaörsön olyanok foglalkoznak a város történetével, akiknek ez valóban szívügyük.
Gajdos Frank Katalinnal beszélgetünk a Budaörsi Heimat Múzeumban, ahol nem csak rengeteg program indul ugye ebből az épületből, hanem nagyon sok érdekességet meg is lehet tudni Budaörs történetéről. Kezdjük már is ennek a szobának ezzel a kicsi sarkával, ahol ugye szőlőt látunk, ezt már említettük korábbi beszélgetések folyamán, hogy ugye Budaörsnek van szőlészeti és borászati múltja, de nem csak a szőlő az, ami érdekes gyümölcs itt Budaörsön.
Igen, a filoxéra járvány után itt az őszi barack lett híres, a híres budaörsi őszi barack, nekem még a nagypapám is apai részről budaörsi sváb származású vagyok, ő is mindig arról mesélt, meg ő is mindig egy kosár őszi barackkal állított be. És valóban az őszi baracknak annyira jó híre volt, hogy itt van és volt reptér Budaörsön a 30-as évektől kezdve, és azt mondják, hogy még Londonba is vittek a budaörsi őszi barackba, hiszen annyira finom volt. És egy nagyon aranyos kis történet kötődik hozzá, egy elűzött házas pár, akivel egy jó pár éve itt a múzeumban találkoztam, látták itt a kiállításban az őszi barackot, és ők mesélték, hogy nekik ők is ugye felkerültek a listára, elűzték őket Budaörsről, és nekik annyira a szívükhöz nőtt, és annyira fontos a hazájuk részét képezte, mint az őszi barack fák, amiket ők gondoztak, hogy egy ilyen fiatal kis fácskát magukkal vittek, és az elüzetési vonat alá erősítettek, ezzel akkor igazából senki sem foglalkozott, és aztán Németországban, Dél-Németországba kerültek, és mivel értettek hozzá, ott a 60-as évekre már megint hasonló, mint Budaörsén, nagyon komoly őszi barackosuk volt, és aztán a Partner Múzeumban, ugye ezt itt mesélték, nekem könnyes szemekkel, és a Partner Múzeumban, Bretzfeldben meg is ismertem egy ilyen kiállítás során azt a cikket, amit aztán a 60-as években velük készítettek Németországban, a híres budaörsi őszi barackról.
Vannak fényképek is, amiről mi is egy kicsit bele tudunk ebbe látni, sőt vannak olyan programjaitok, előadásaitok is, amin keresztül megérthetjük, hogy pontosan mi történt akkor.
De hogyha a legkisebbekkel kezdem, és hál' Isten nagyon sokan látogatnak minket oviból, kisiskolából, akkor nekik talán a LEGO kiállításunkat ajánlom, és hát hál' Isten nagyon kedvelt is a Német Nagykövetség támogatásával. Tudtuk a régi budaörsi fotók alapján egy-egyben megcsinálni LEGO-ból a régi budaörsi sváb falut, a templommal, a Zicsika kastéllyal, a múzeumépülettel, sőt a kápolnát a Kőhegyen azt felépíthetik 142 lépésből kis Lego füzettel a gyerekek, illetve nem csak a fiúkra, a lányokra is gondoltunk, egy ilyen Puppenhaus, egy ilyen gyerekeknek vagy lányoknak való ilyen kis házikó is van, ahol viszont a benti bútorokat tudják Legóból összerakni, és ez nagy siker tényleg, mert boldogan, és nem csak a gyerekek, apukák is boldogan itt részt veszek ebben, úgyhogy ők a legkisebbek. A gimnazista korosztály az az, aki talán picit nehezebb megfogni, de azt hiszem, hogy például a legutóbbi, most már harmadik alkalommal, és most már azt hiszem kb. 18-20 előadás erejéig a Deutsche Bühne Sexhard, tehát a Sexhardi Német Színháznak a kooperációjával egy audióval, egy ilyen sétáló színdarabon keresztül ezt az előzetési témát nagyon közel tudtuk vinni a gimnazista korosztályhoz, ami igazából azt jelentett, hogy itt a múzeumban kiindulva több helyszínen voltak jelenetek, például a múzeumkertben, a pincében, a pince az a előzetési vonat hangulatát idézte.
Akkor ugye innen is indult alatt. Egész Magyarországról. Igen. Az első vonat.
Igen, hát ilyen szempontból hiteles is sajnos, mert innen Budaörsről 46. január 19-én a vasútállomásról indult a legelső előzetési vonat, és ugye ez is a téma, és egy megint csak személyes történeteken keresztül, de megértik a mai fiatalok, amikor például esétálunk fülhallgatóval a fülünkön, a templom térig, ahol egy SS katona nem enged, beszeretett volna menni a katolikus templomba, és egy itt élő budaörsi német nem akarta beengedni őt, és az a jelenet is, az úgy visszaadja azt az egész időszakot, azt a nehézségeket, amivel akkor ugye küzdöttek az ősei. És hát mindig látjuk, amikor egy ilyen színdarab végén, hogy így zárul megint csak a múzeumkertben az arcát a 14-16-18 éveseknek, hogy hú, ez is sikerült, tehát ők megértették, hogy ez milyen, és ilyen esetben ma is tényleg fontos, hogy ezekről tudjunk.
Muskovics Andrea néprajzkutató muzeológussal beszélgetünk a Heimat Múzeumban. Ugye ez az egyik indulási pontja azoknak a sétáknak, amiken keresztül Budaörsöt meg lehet ismerni, ugye több ilyen sétát szerveztek. Egy kicsit mesélj, légy szíves, erről mi az útvonal, miket tudhatunk meg ez alatt a séta alatt?
Maga a séta az a legjellegzetesebb épületeket érint, illetve a legjellegzetesebb pontjait a városnak. Tehát az első állomás a könyvtár, onnan az egykori lányiskola épületéhez vezet az útvonal, majd következik a templom, a Nepomuki Szent János templom.
Van-e esetleg olyan még ma is őrzött hagyomány, ami a templomhoz vagy a templom környékéhez kötődik?
Ez az úrnapi virágszőnyeg és az úrnapi körmenet. Több településen él a mai napig ez a szokás. A két háború között még 2 kilométer hosszan készítették el a virágszőnyeget, illetve a 4-5 méter szélességet is elérte. Emiatt nagyon jól látni a képeken, hogy elsősorban inkább ilyen hosszú csíkokban szórták a szirmokat, és bizonyos helyeken készítettek ilyen nagyon nagy széles díszes mintákat. Viszont az 1940-es évek második felében ez az útvonal lerövidült, szép lassan visszaszorult a templom köré, viszont amit mindenképp fontos kiemelni, hogy folyamatosan megmaradt a szokás, tehát a 20. század második felében is ez egy élő hagyomány tudott maradni, és a mai napig a templom körül elkészítik ezt a ma már nagyon díszes virágszőnyeget, ugye felosztva az egyes szakaszokat, mindegyiknek megvan a gazdája.
Van-e itt még a városon belül olyan pont, amit érdemes kiemelni ebből a sétából?
Ugye a Kőhegy, mint talán Budaörsnek a szimbóluma, ami ugye távolról is látható, illetve a város több pontjáról is ugye rá lehet látni a Kőhegyre. Hát maga a Kőhegyhez egy legenda is köthető. Wendler Ferenc, aki egy nagyon vallásos családban nevelkedett, neki többször látomása volt az élete során, és volt egy agyagbánya szerencsétlenség, aminél a bányászat közben ráomlott az agyag, és mindenki úgy gondolta, hogy már csak a holttestét fogják megtalálni, viszont ő sértetlenül került elő, és ő azt mondta, hogy őt Szűz Mária óvta meg, mert ráterítette a köppenyét, és ő ezáltal menekült meg, és ezért ő hálából fönt a Kőhegyen, azon a ponton, ahol neki korábban egyszer volt egy látomás, hogy Szűz Máriát vélte látni, ő ott építette fel gyakorlatilag a kőhegyi kápolnát, amit 1855-ben szenteltek fel, és Wendler Ferenc felesége halála után ő fel is költözött ide a Kőhegyre, tehát ezért is hívják őt Budaörs remetéjének, mert ő utána haláláig ott élt fent a Kőhegyen, és utána még neki a fia is a családjával, és gyakorlatilag ugye a Wendler család gondozta a kápolnát, illetve a környezetét.
A kápolnába be lehet menni, vagy az zárva van, itt hogyan készüljünk?
Maga a kápolna az zárva van, tehát az folyamatosan nincsen nyitva. Szeptemberben, amikor a búcsúja van, akkor van fent ünnepi mise. Ezt kis búcsúnak is mondták korábban, mert hogy ugye a templomé volt a nagy búcsú, Nepomuki Szent János ünnepén, és akkor ugye szeptemberben meg fönt volt külön a kápolnának a búcsúnapja.
A Kőhegyhez kapcsolódik-e még esetleg valamilyen rendezvény, előadás?
A Kőhegyhez még a Passió játék köthető, ami az úrnapi körmenet mellett, a virágszőnyeg készítés mellett az egyik legnagyobb látványossága volt Budaörsnek az 1930-as években. 2000-ben adják elő újra a Kőhegyen, kezdetben 3 évente, aztán most elvileg a 6 évente talán úgy fog megrendezésre kerülni.
A sétákra is ugye itt a múzeumnál lehet jelentkezni, meg bővebb információt is itt lehet kapni, esetleg a múzeumhoz valamilyen elérhetőséget még szeretnénk kérni.
Van egy honlapunk, www.heimatmuseum.hu címen érhető el, ezen valamennyi programkínálatunk olvasható, de ugyanígy aktívan jelen vagyunk a Facebookon is, illetve egy központi e-mail cím is található a honlapon, amit bármilyen témában lehet érdeklődni.
A várost nem csak idegenvezetéssel, de egy egyszerű QR kód leolvasóval működő digitális sétával is megismerhetitek.
Balczer Szabolccsal beszélgetünk, aki részt vett a városi séták kialakításában. Szabolcs, kérlek, hogy mesélj arról, hogy miért volt fontos az, hogy legyen egy ilyen formája ennek a városi sétának, miért praktikus ez?
Az eredeti ötlet egy rendezvény sorozatunkról jött, a tavaszi ifjúsági német nemzetiségi napokról, ahol a budaörsi oktatásban résztvevő gyerekeket évfolyami bontásban ismertetjük meg itt a helyi német nemzetiségi kultúrába, és a hatodikos korosztálynak pont ez a városi séta, vagy ennek egy formája volt a feladat, és mivel hogy nagy sikere volt, szerették nagyon a gyerekek, illetve ezzel párhuzamosan több budaörsi és turista csoportot is vezettek a kollégák itt a városban. Innen jött az ötlet, hogy megpróbáljuk ezt önjáróvá tenni, ezt a szolgáltatást. Hogyha éppen valamiért nem tudjuk ezt vállalni, akkor ne legyen ez akadálya, hogy akár egy család, akár egy kisebb csoport végigjárhassa ezt az útvonalat.
És mik azok a fontos főbb szempontok, amit ti itt figyelembe vettetek? Mi az, ami kell mondjuk egy ilyen sétaútvonal kialakításánál? Ugye nyilvánvalóan ez most már nem csak a hatodikosoknak szól, hanem mindenkinek.
Így van. A fő szempont az volt, hogy korosztálytól függetlenül érdekes legyen, illetve hogy legyen egy ilyen város imázsépítő hatása is. Ugye itt szorosan együttműködtünk a város önkormányzatával, illetve az egyházközséggel, mert az érintett állomásoknak egy része városi tulajdon, egy része pedig egyházi.
Hogyan történik ez a gyakorlatban? Letöltök valamit a telefonomra, és megyek?
Így van. A legegyszerűbb QR kód olvasó vagy szkennelő kell csak hozzá, és az ember a 8 állomás közül bármelyik állomásnál, hogyha találkozik egy ilyen táblával, és beszkenneli a QR kódot, akkor az a mi honlapunkra irányítja, ahol van egy rövid leírás, hogy mi is ez, illetve kapnak egy térképet, hogy hol találják meg a 8 különböző állomást. Ezt a 8 budaörsi emlékhelyet, és ez alapján végig tudják járni ezt a 8 állomásos sétát.
Budaörs minden év májusában több napos fesztivállal várja a látogatókat, de ha épp nem ebben az időszakban érkeztek a városba, akkor mindenképp keressétek fel azt a helyet, ahonnan a fesztivál is indul. Ez a Post Art kulturális tér, ahol mindig vár egy kiállítás, egy kvíz, egy vásár, egy koncert, vagy csak egy jó beszélgetés.
Selmeci Ágival beszélgetünk a budaörsi Post Art kulturális térben, ami egy egészen különleges koncepció, én már korábban többször jártam itt, és azóta is nagyon
nagyon szépült, épült ez az egész hely. Neked a kezdetekkor mi volt a fejedben, mi legyen ez a posztárt kulturális tér, és hova jutottál el ezzel a koncepcióval?
Hát gyakorlatilag ez egy teljesen lelakott épületrész volt, amiben csináltunk egy 2015-16-os fesztiválnál egy kiállítást, mert ide bejöttem, és azt mondtam, hogy ez egy csodálatos kiállítótér lehet, és ez annyira jól sikerült, hogy az önkormányzat azt mondta, hogy hát akkor folytassunk, kezdjünk valamin. Megmondom őszintén, évek teltek el, amíg így kialakult a koncepció. Ez egy önerőből felépített helyszín lett. Én nagyon bíztam benne, hogy összetudunk hozni egy olyan helyszínt, hogy egy olyan közösségi teret, amiben helyet adhatunk fiatal alkotóknak, mindamellett elismert művészekkel együtt. És azt hiszem, hogy ez mára teljesen megvalósult.
És hát ugye vannak itt nem csak kulturális eseményekhez köthető találkozók is, mondjuk tudom azt, hogy vannak kvízek például, ez egy találkozóhely, a budaörsiek és a környékbeliek is van, hogy itt töltik mondjuk az estéjüket, tehát hogy ez abszolút egy szórakozó hely is, mondhatjuk ezt így leegyszerűsítve.
Igen, gyakorlatilag működik itt a Postart Café, aminek a bevételéből föntartjuk ezt a helyet és üzemeltetjük. Van a nagyon sokak által kedvelt kvíz, tényleg nagyon sokan bejönnek társasozni, szoktunk társas játékesteket is csinálni, különböző olyan eseményeket, ami a közösségi életet szolgálja. És gyakorlatilag a kertünk az nyáron mindig fúra működik, mert nem csak ott is, hogy külső kiállításokat csinálunk, kültéri akusztikus koncerteket, hanem az osztálytalálkozóktól kezdve tényleg iskolák keresnek meg, és ilyen tanévzáró ünnepségeket csinálnak itt, úgyhogy a budaörsieknek az egyik legkedveltebb helyszíne lettünk.
Akkor, hogyha valaki szeretne egy konkrét programra eljönni hozzátok, mikor vagytok nyitva, hogy tud utána nézni, hogy mikor vannak akár az előadások, kiállítások, mikor lehet társasozni, mikor lehet kvízezni?
A Postart kulturális szintérnek van Facebook oldala, tehát postartként megtalálnak, természetesen van weboldalunk is, és telefonon is rendelkezésre állunk, de a teljes műsorkavalkádunk fönt van akár a Facebook, akár a weboldalunkon, és nagyon nyitottak vagyunk minden új dologra és minden új látogatóra.
Minden egyéb program mellett mindig kiállítások is szoktak lenni. Egészen különleges koncepciója van ennek a kiállításnak. Somogyi Ferenc az, aki megálmodta ezt a koncepciót. Pontosan mit is kért a környékbeli és a helybéli művész barátaitól?
A felkérés vagy az ötlet az volt, hogy azt a közmondást vettem alapul, hogy akinek nem ingyen, nem veszi magára, hogy alkossanak bármilyen ruhadarabból olyan történetet, ami az ő életük, kedvük, meséjük, álmuk, félelmük, örömük.
És egyébként nagyon jól is illik ebbe a térbe, minden úgy látom, amit hoztak. Egy pár példát említsünk, hogy miket készítettek a ismerősök.
Hát tehát a felhívás, vagy hát az ötletnél az volt egy ruhadarab, és hogy azt a kívánalmat, ezt nagyon jól megfejelték, hogy van itt szoknya, fekete gyönyörű bársony kosztüm, zakó, ing, kabát, például van egy bábos barátom, aki egy előadásnak a figuráit hozta el, ami tökéletesen többletet is ad hozzá, tehát hogy a ruhákhoz a szereplőket is megjeleníti.
Ugye hát az is koncepció, hogy az ember, hogyha ide beül, mondjuk eljön megnézni egy előadást, vagy egy kvízt, vagy csak leül beszélgetni, akkor körülötte vannak az
pontosan, alkotások. És hát ez ilyen szempontból nagyon jó ez a tér, hogy úgy is találkozik egy betévő ember, hogy nem baráttal akar találkozni, vagy valami előadásra jön, és közben a kénytelen végignézni, vagy hát örömmel találkozhat művészeti alkotásokkal, míg más esetben akkor találkozunk egy művészeti kiállítás anyagával, hogyha célirányosan bemegyünk, és nem csak az első elől futunk be.
Ha egy nem megy Mohamedhez, akkor
igen,
Mohamed
igen,
megy
pontosan, el. Igen.
Ugye, hogy Budaörs sokkal több annál, mint hogy épp csak átutazóban járjon itt az ember? Legközelebb álljatok meg ti is, ha erre jártok. További környékbeli programokért pedig kattintsatok az Itthon Menő előző epizódjára, amiben Budakeszit mutatjuk be.
Itthon Menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet. Biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon Menő Podcast Szújó Zoltánnal.